Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
9:45 után folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, a napi gazdaság, a Portfolio.hu és az Erste Bank közreműködésével. A következő percekben egyebek mellett arról is hallhatnak, hogy csökken a kínai devizatartalék, az okokról is beszélgetünk majd. Körülbelül 10 perc múlva pedig ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
A telefonvonalban Lívószeg József, a napi gazdaság főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Ugye a kormány gyakorlatilag a 2010-es választások után azonnal jelezte azt, hogy nemcsak, hogy nem kíván PPP konstrukciókat indítani a jövőben, de a korábban megvalósultakból is kivásárolja a privát befektetőket. Meddig jutott a kormány?
Így van, hát azt mondhatom, hogy tulajdonképpen idáig, hogy ezt a szándékát megfogalmazta, és azért ennél valójában tovább, hisz valamennyi szerződést PPP konstrukcióban megvalósult beruházás szerződését megvizsgálta, és nagyon sok esetben olyan megállapításra jutott, amelyből aztán tovább kell lépnie, mármint nem a kormányzatnak, hanem különféle vizsgálatoknak kell folytatódnia ahhoz, hogy kiderítsék ezeknek a jogszerűségét, hisz több esetben ez megkérdőjeleződött. De valóban érdemi változás, vagyis olyan nagy előrelépés, amely a kivásárlás irányába lett volna, mindez idáig nem történt meg, sem tavaly, sem pedig az idei esztendőben nem várható ilyen, hisz a 2012-es központi költségvetésben egy fillér sem szerepel ilyen címen. Csak az az összeg, amely ugye a PPP konstrukciók állami részét, állami fedezetét fedezi, ez is 100-120 milliárd forint, vagyis az a rendelkezésre állási díj, amelyet az állam ezekben az esetekben évente kénytelen fizetni a beruházónak.
Zömében milyen beruházásokról van szó, milyen létesítmények, mi minden épült PPP konstrukcióban a korábbi időszakokban?
Sokfajta beruházás, közöttük oktatási intézmény, kollégium, sportuszoda, és hát a legnagyobb létesítmények azok pedig az autópálya beruházások, itt az M6-os szoktuk emlegetni, és miután sok szereplő érintett ebben, valójában nagyon nehéz az előrejutás. Tehát túl azon, hogy itt különféle jogi természeti problémák merültek föl, hogy ezek igazolódnak-e vagy sem, az majd a későbbiek nem fog kiderülni, de az is nehezíti a kivásárlást, hogy több szereplővel kellene megállapodni, önkormányzat, befektető, vállalkozó, stb. Tehát ez nagyon megnehezíti, és hát nagyon sok esetben nagy értékű beruházásokról is van szó. Tehát első körben korábban is azt mondták, hogy a kisebb léptéti, főleg sportcsarnok építésében szerepet vállaló beruházásokat fogja kivásárolni az állam, de mondom, tehát ezeknek a sora egyrészt igen hosszú, másrészt ott a M6-os autópályánál ér véget.
Diószegi Józsefet, a napi gazdaság főmunkatársát hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
A kölcsönzött munkaerő alkalmazásánál gondot jelent majd az elvárt béremelés, mivel a kölcsönbeadónak a korábban rögzített szerződések szerint nincs módja ezt a bértöbletet megadni, hívta fel a figyelmet a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnöke. Csapos Noémi szerint ellehetetlenülhet a munkaerő kölcsönző szakma, és még többen kerülhetnek ki a munkaerőpiacról. Panul Ildikó interjúja.
Egyrészt azért, mert a törvény úgy szól, hogy egy klasszikus munkavállaló munkáltató szerepkörben van, itt egy három szereplős hát munkavállalásról van szó. Van a kölcsönbeadó, aki foglalkoztatja és kihelyezi a kölcsönvevőhöz. Ő dönt arról, hogy milyen bérrel, milyen feltételekkel szeretni foglalkoztatni a dolgozót. Ugyanakkor a kölcsönbeadókra tehet egy olyan döntést, amiben nem ők döntenek, de ennek hátrányát ők szenvedik el. Tehát nekik kéne elvileg megfizetni ezt a többletköltséget úgy, hogy az ő ügyfelük szerződés szerint ezt nem teszi meg. Ez által el lehet egyenítve a szolgáltatást, és ez veszélyezteti akár a kölcsönzöttek munkahelyét is, hiszen hogyha nem tud előre jutni a két fél egymással, akkor fel fognak mondani a kölcsönzött.
Mennyien vannak azok, akiket ez érinthet egyébként?
Itt több ezer emberről beszélhetünk abszolút, hiszen a kölcsönzöttnek ugye ugyanolyan jutatásokat kell adni, mint ugye a saját dolgozóknak, ahol ezeket a saját dolgozóknak nem mondják meg, vagy úgy döntenek, hogy a kölcsönzötteknek nem, ott ez mind veszélyforrás lehet. Fizikai területen hiszen ez nagyon magas számot is jelenthet, hiszen itt nagy költségekről beszélünk, akár 10.000 forint feletti összegekről havonta egy embernél.
Akkor ezek szerint jogszabályilag nincs erre megoldás, de esetleg jelezték ezt a szaktárcának?
Jeleztük ezt természetesen. Az a baj, hogy a jogszabály nem gondolt abba bele, hogy vannak atipikus foglalkoztatások is, és azt, hogy itt egy kettős munkáltatói szerepkör van, hiszen itt elvileg két munkáltatóról van szó, ugye a kölcsönbe adóról, akivel szerződött a dolgozó, meg ahol dolgozik, és ezt a törvény szövege nem kezeli egyáltalán. Ebben az a gond, hogy amennyiben ebben nem tud dőrőre jutni, egyrészt a munkahelyek szűnhetnek meg, másrészt pedig ellehetetlenül maga a kölcsönzés, hiszen a foglalkoztató, a kölcsönbe adó, a munkáltató az nem indulhat, amennyiben nem adja meg ugye ezeket a juttatásokat közbeszerzési tendereken, már pedig akkor az egész tevékenysége ellehetetlenül, hiszen azért a mai üzleti világban ugye több ügyfélből tud egy vállalat megélni. Nagyon fontos ugye, hogy arról van szó, hogy nem a kölcsönbeadó hozza meg a döntést, mégis összenvedi el ennek a hátrányát és látja a kárát. Természetesen lehetne azt mondani, hogy a kölcsönbeadó cégek a saját, hogy mondjam, büdzsé keretükből emeljék meg a dolgozók bérét, de ők ezt a szolgáltatást úgymond továbbszámlázzák, kiszámlázzák az ügyfélnek, aki ezt ha nem teszi meg, akkor effektív nem termelődik ki ez a többletköltség, ami azt jelenti, hogy veszteségbe fordul át az együttműködés. Ezt ma Magyarországon azt gondolom, hogy a vállalkozók nem fogják felvállalni, és inkább szerződést bontanak, és ennek a dolgozó fogja a kárát látni a kölcsönzött, akinek eddig esetleg volt egy stabil munkahelye.
Csapos Noémit, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
Február 1-jét követően megváltoznak az áfa visszaigényelésre vonatkozó szabályok, mondta el a Deloitte adópartnere. Veszprémi István hozzátette, az adóhatóság számára az áfa kiutalásra nyitva álló határidő 75 napra módosul, kivéve amikor az adózó az érintett számlák ellenértékét a bevallás benyújtásáig kiegyenlítette. Kaputa Júlia beszélt Veszprémi Istvánnal.
Az adózás rendjéről szóló törvényben változtatták meg az áfa visszaigénylés szabályait. Általános jelleggel 75 napra módosult a kiutalásnak az időtartama. Azonban olyan esetekben, amikor az adózó kizárólag olyan ügyleteket tesz be a bevallásába, amelyeket kifizetett a bevallás benyújtásáig, tehát a számlát kifizette teljes összegben, akkor a kiutalás időtartama az 30 nap, 1 millió forintig, viszont ha több mint 1 milliót akar valaki visszakérni, akkor 45 nap lesz.
Tehát biztos, hogy összhangban lesz az uniós szabályokkal ez az áfa törvény módosítás, hiszen ugye a tavalyi áfa ügyben hozott bíróságítélet is ugye ezzel kapcsolatosan született.
Ez kicsit más, mert ugye itt gyakorlatilag más szabályoz. Korábban az volt a szabályozás, hogy nem lehet visszaigénylési joggal élni, hogyha nem volt kifizetve a számla. Most lehet visszaigénylési joggal élni, csak éppen hosszabb időtartam alatt lesz kiutalva, de a hosszabb időtartam lesz az, amikor az adóhatóságtól megkapjuk a pénzt, hogyha nincs kifizetve a számla.
Jelenthet ez majd likviditási problémákat a vállalkozásoknál? Ugye itt egy ki nem fizetett számla miatt valakinek ugye 2,5 hónapot kell várnia majd, de mondjuk adott esetben 30 nap helyett a pénzére. Ez jelenthet ilyen problémákat a vállalkozásoknál?
Én inkább azt mondanám, hogy nagyon körültekintően kell elkészíteni a bevallást, ugyanis abban az esetben, hogyha én azt látom, hogy van olyan számlám, amely kifizetetlen, és hogyha ezt nem teszem be az adott havi bevallásomban, mint kifizetetlen számla, ugye akkor nem veszélyeztetem az összes többi kifizetett számlámnak a visszaigénylését, és ebben az esetben, ugye, hogy 30 nap alatt vagy 45 nap alatt ugyanúgy megkapom az adót. Tehát inkább azt gondolnám, hogy körültekintően kell elkészíteni a bevallást, és előre átgondolni, hogy melyik számlát mikor fogom visszaigényelni.
Veszprém István, a Deloitte adópartnerét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
Itt van a stúdióban Kasnyik Márton, a napi gazdaság szakértője, szerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Drámai hír, csökken a kínai devizatartalék. Mit jelent ez egész pontosan? Mennyivel, mikortól és miért?
Hát igen, annyira nem drámai azért a hír, ugyanis 3200 milliárd dollárra csökkent a kínai devizatartalék mérete, tehát 20 milliárd dollárra, szóval ez arányaiban nem egy olyan nagy dolog, viszont az biztos, hogy egy trendfordulónak vagyunk itt szemtanúi ebben az esetben. Az utóbbi 5 évben negyed évente átlagosan 120 160 milliárd dollárra nőtt a tartalék. Ez képest a tavalyi harmadik negyedben ez 1,2 milliárd dollárra lassult, most pedig már visszajára fordult és esett a tartalék.
Miért fordult meg ez a folyamat?
Hát legalább három oka lehet ennek a fordulónak, és ebből kettő az európai adósságválsággal kapcsolatos. Egyrészt azt mondjuk nem lehet tudni pontosan, hogy miből áll össze ez a 3200 milliárd dollár, de egy olyan, hát talán a harmada is euróban lehet, mert pedig az euró gyengülése miatt ezt ebből le kellett írni sokat ebből az összegből. Másrészt pedig Kínának továbbra is az első számú külkereskedelmi partnere az eurózóna, és mivel itt elég sok kereslet kiesett, ez jelentkezett a kínai külker többletben is a kieső export volumen. A harmadik dolog pedig az, hogy Kína egyre inkább a regionális gazdasági kapcsolataira koncentrál. És elképzelhető, hogy most már inkább a yuan yen vagy a yuan rúpia, tehát a japánnal és az indiai külkereskedelemmel való kapcsolatok fogják itt meghatározni az irányt, ami azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy a transzcsendes óceáni kapcsolatoknak most már kisebb lesz a jelentősége.
Kasnyik Márton tanulmányi gazdaság szerkesztőjét, szakértőjét hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Két perccel fél tíz előtt az üzleti reggeli végén nézzük még egyszer, hogy mi a helyzet a piacokon. Elsőként itt van velünk Weinhard Attila, a Portfolio.hu elemzőjem. Köszöntöm Önt!
Köszöntöm, és a hallgatókat is.
Történt-e valami érdemi mozgás a devizapiacokon?
Igen, történt. A forint az erősödés irányába mozdult. 311 környékéig emelkedett a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. Itt 312,5 körül is járt a kereskedés az előző bejelentkezéskor. A nemzetközi hangulat is úgy tűnik, hogy nem olyan borongós. A periféria országok államkötvényhozamain nem látszik különösebb feszültség a péntek esti tömeges leminősítés ellenére sem. A svájci frankkal szembeni forintjegyzések 259 közeléből 257,5 körülig süllyedtek vissza, a dollár jegyzései pedig 245,5-246 közeléig.
Köszönjük szépen, Weinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották. A másik telefonvonalban itt van velünk ismét Miró József, az Erste befektetési ZRT vezető elemzője. Milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén?
Hát továbbra is ennyi negatív, de hozzáteszem, hogy például a Richter részvényeknek még mindig nem sikerült kinyitniuk ugye az első fél órában, tehát nem született a részvényre kötés. Amúgy különben annak ellenére, hogy egy kicsit ugye javult a hangulat, hiszen például a DAX index a pozitív tartományba lendült, még hogyha csak kis mértékben is, ennek ellenére azért Budapesten enyhén borongós ez a hangulat, hiszen valamivel több mint 0,5%-os csökkenést láthatunk jelen pillanatban. Ez 99 pontos leértékelődését jelenti a BUX-nak 17.251 pontra. Gyakorlatilag ugye az összes vezető részvény lejjebb van. Az OTP részvényei továbbra is 39 pont környékén vannak lejjebb, 3340 forint tanálnak most a részvények. A MOL részvényei 90 forinttal értékelődtek le, 17.315 forintra. Különben közben voltak egy kicsit följebb is. A Magyar Telekom részvényei pedig most már 3 forinttal vannak lejjebb, tehát egy további 1 forintos lecsúszást láthatunk, 520 forintra, ami valamivel több, mint 0,5%-os csökkenés. Én azt gondolom, hogy különben a nap során ez a kicsit borongóság megmaradhat a magyar piacon, és azt gondolom, hogy különben ez a hét amúgy is olyan értelemben eseményekben bővelkedő lesz, hogy ugye újraindulnak a görög tárgyalások. Félni lehet attól, hogy esetleg a Moody's is hasonló lépésre szánja el magát, mint az S&P, tehát hozhat valamiféle kisebb borongóságot a piacra majd a hét további részében.
Köszönjük szépen, Miró Józsefet, az Erste befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számít, kit választ.